Jött el az, hogy 30 éve nem látott ereje volt a városi gazdaságnak, és ez az erő, mondjuk Harlemet, ami nagyon közel van a pénzügyi központnak, számítom Mittenhoz, a Harlemnek a társadalom struktúrát elkezdte átalakítani, ráadásul olyan értelemben is, hogy kezdte ki nyomni onnan a kevésbé tehetős embereket, családokat, ami viszont társadalmi feszültségeket okozott. Tehát ez a város önmaga érdekeként ismerte el azt a feladatot, hogy valamilyen módon megpróbálja azt a magántőkét, ami ebbe a város részben megy, ezt a magántőkét úgy csatornázni, hogy az az ott lakóknak is jó legyen. Tehát ennek az érdekében át kell alakítani a szabályozási rendet, ami egy olyan megoldás született, hogy általában New Yorkban minden úgy zajlik, hogy úgy kell csatornázni, a város úgy próbálja csatornázni a magántőkét, hogy abból egy kis közteret is adjon, vagy területet, vagy szociális lakást, vagy mondjuk Harlem esetében próbatermeket, mert ugye ez hagyományosan az afrikai-amerikai közösségnek a kulturális főutcája, tehát ott a színházakat segíteni. Tehát ez egy ilyen komplex program volt, hogy a város hogyan tud részt venni abból, hogy az a sok pénz, ami megjelenik a városban, az ne csak a saját útját járja.
És ez józan belátással, vagy pedig különböző nyomás és kényszerek hatására?
Vannak nyilván, rengeteg kényszer van folyamatosan, de ez itt, hát hogyha mondhatom azt, hogy ez egy stratégiailag fontos volt a városnak, hogy visszaszerezze ezt a közösséget magának, mert egy másik döntésével, ami a Columbia Egyetem terjeszkedésével volt kapcsolatban, ami pár utcával nyugatabbra van, vagy pár utcával délnyugatabbra van ettől a kerülettől. Itt arról van szó, csak egy-két szóban, hogy a Columbia Egyetem terjeszkedni akart, és a...
Milyen profilú, azt nem tudom.
Columbia az egyik nagy egyeteme a keleti partnak, tehát ez az mondjuk a világ első 10 egyetemének.
De hogy mindenféle egyetem, igen. Tehát nem valamilyen speciális.
Igen, ez New Yorknak a nagy egyeteme. És ez terjeszkedni akart, de tudni kell, hogy ez a város második vagy harmadik legnagyobb ingatlan tulajdonosa is, egy másik egyetem mellett és a katolikus egyház mellett.
Tehát akkor ez
egy érdekes fejlemény. Tehát ez egy...
És ez egy eleve egy érdek helyzet, amikor...
Igen, igen, tehát az egyetem terjeszkedni akart, de a közösség eléggé rossz néven vette, mert egyetemnek már több ilyen kísérlete is volt, hogy közparkokat átalakítani saját privát tornatermekkel, és a többi. Tehát
és
a közösség nem örült ennek. A community board megvétózta, minden lehetséges fórumon megvétózta, de mégis a város szabad utat adott ennek a projektnek. Ráadásul olyan támogatással, hogy éltek azzal a joggal, hogy kisajátítani magán lakásokat, vagy magán épületeket, és odaadni ezeket az egyetem fejlesztőjének. Tehát itt van az a pont, amikor az államnak, nem is a városnak, az államnak van egy olyan joga, és ez a leggyakrabban vitatott jog, amivel el tud venni magántulajdont. És ez az a pont, ahol mondjuk ugye Amerikában a magántulajdon az szent, ez az a pont, ahol valamilyen szinten egyesül egy csomó akarat és egy csomó vélemény, hogy ne vegyünk el magán területet azért, hogy utána egy másik magán.
Jó, mert az is lehetne, hogy elvesz a magánterületet, és a köz számára, a közparkával.
Ami erre van kitalálva ez az egész lehetőség. De nem így működik. Tehát ez a legvitatottabb dolog. Na most ez Harlemnek a közösségeit, ennyien szólva az idegeiket, ennyien szólva felborzolta, rosszat tett a város vezetésnek, és mivel idén ugye választások voltak, egyébként egy hete voltak New Yorkban a választások, ezért vissza kellett szerezni a közösséget, és ez a...
Már a közösségnek a jó indulatát és a
szavazatait. Igen, és ez a gesztus valamilyen szinten ezt az egyensúlyt próbáltak kiegyenlíteni. Más kérdés, hogy azt láttuk az egy hete zajlott választásokon, hogy a Harlem közössége nem arra a volt és újra megválasztott polgármesterre szavazott.
Mégis valami, tehát látható innen távolról, hogy valamilyen sikert ért el, tehát valami garanciákat kapott ez a közösség, hogy az ő terrénuma nem fog tovább szűkülni, vagy nem fog sérülni?
Hát mondjuk úgy inkább, hogy ez a Nyugat-Harlem szabályozási tervének az újraírása, ez neki kedvező volt. Na most, és ugye ez az egész építkezési boom, ez egy csomó nem tetszés szült, egy csomó alternatív víziót hozott létre a városról, és ez az, amit visszatérve a kiadványra, ami még mindig a kezemben van, még mindig nyitva. hogy tehát ezek azok az igények, amik létrehozták ezt a koalíciót, amiben az említett civil szervezetek összefogtak azért, hogy olyan programpontokat fogalmazzanak meg, amiket lehet propagálni, és amikkel szembesíteni lehet az akkor még polgármester jelölteket. Tehát itt az volt a tétje az egésznek, hogy megpróbálunk ilyen policy elemeket átnyomni, és ezzel szembesíteni a polgármester jelölteket. Uh-huh. Na most, amit itt láttunk, ez a kezdő oldalon, ez az, ami tetszett nekünk, mikor az előbb megnéztük. Itt láttunk egy hagyományos kis történelmi városrészt, kis két emeletes, három emeletes házakkal, és a sarkon épül egy 20 emeletes magas ház, amit így különböző módon reflektálnak az utcán járók elők. Ez az ábrán lehet látni a buborékokban, hogy ki milyen módon kommentel. Van, aki azt mondja, hogy ez egy csúnya épület, van, aki azt mondta, hogy hát ez ki az, aki meg tudja ezt fizetni. Van, aki azt kérdezi, hogy a mi gazdasági fejlődési politikánk vajon mindenkinek lehetőséget adnak? Van, aki azt mondja, hogyha itt nyílik egy újabb láncba tartozó bolt, akkor az én üzletem tönkre fog menni. Van, aki azt mondja, hogy itt a környéken fel fognak menni az árak. Van, aki azt mondja, hogy itt lehetett volna egy nagyon jó iskolát nyitni. Van, aki azt mondja, hogy végre épült valami a sarokra. Tehát nem mindenki negatív. Van, aki azt mondja, hogy milyen adó kedvezményeket adott ennek az állam vagy a város, hogy ez megtörténjen. Tehát egy csomó kérdés felmerül, ugye különböző nézőpontokból láttuk, hogy az iskola nézőpont, ez a családi nézőpont, láttuk, aki
gazdaság.
Helyi gazdaság, ki van olyan kérdés, hogy ki az, akit alkalmaznak ezen az építkezésen, ez a helyi munkahelyeknek a kérdése. Tehát
egy ilyen kommunikációban elképzelhető, hogy normális, jó millióban, amikor az emberek bátran mernek kezdeményezni, és meg is tudják fogalmazni az érdekeiket, amiket fölvethetnek, körülbelül, ha jól veszem, ilyeneket mondtál.
Igen.
És akkor a füzet, tulajdonképpen ez egy ilyen kis tanácsadó füzet, ha aztán már a részleteit nem láttam, mert elkezdtünk beszélni.
Igen, tehát ez a füzet itt gyakorlatilag egy új, mégis egy ilyen gazdaság, városi gazdaság fejlődési keretet próbál megfogalmazni. Ez csak a jéghegynek a csúcsa, ez a 60 oldalas kis kiadvány, amiben különböző programpontok vannak megfogalmazva, amik tényleg a lakókörülmények, a kölcsönpolitika, tehát hogy kinek adunk kölcsönt, hogy mondjuk a negyedben építhessen, vagy mondjuk a luxus beruházásoknak az extra adóztatása.
Tehát, hogy milyen fékeket és milyen kedvezményekkel próbálja szabályozni közösség, hogy mi történjen ott.
Hát vagy milyen fékeket és kedvezményeket próbál a helyi közösség miket kritizál a város részéről, és mik azok a kedvezmények és ösztönzők és korlátozások, amiket javasol. De ez nem olyan városfejlődésnek, ami az ő szerintük, és nyilván ez a nézőpont bizonyos mértékben támogatható, az én részemről nagy mértékben támogatható, ami egy sokkal kiegyensúlyozottabb, nem luxusra épülő, hanem egy végülis közösségi értékeket előtérbe helyező városfejlesztés generálna.
És ez a füzet, ez akkor tehát nem ilyen egyetemi tanulmányok frazológiájával, vagy színvonalán, vagy szintjén, hanem a hétköznapi ember nyelven fogalmazódik.
Igen, de ez egy fontos pontja valahol az egész, talán az összes amerikai civil szervezetnek, hogy ők, hát biztos írnak tanulmányokat is, de a kommunikációra óriási hangsúly került. Tehát itt megnézzük, itt egy-egy pontra max. Egy fél oldalas leírás jut, ami azért elég arra, hogy a főbb érveket megismerik az olvasók. Ugyanakkor nagyon sok ábra van benne, nagyon sok kép van, egy csomó ilyen jól követhető diagram, ami megmutatja azt, hogy milyen trendek voltak megfigyelhetőek az elmúlt évek városfejlődésében. És én azt gondolom, hogy hogyha erre a kommunikációs aspektusra akarunk egy kicsit pár szót vesztegetni, szerintem érdemes, mert ez egy olyan pont, ami engem eléggé, nekem nagyon tetszett New Yorkban, hogy hát rengeteg civil szervezet van, aki a várossal foglalkozik, városfejlődéssel foglalkozik, és egy nagyon fontos pontja ezeknek a civil szervezetek munkájának az, hogy hogyan vizualizáljuk a városban zajló folyamatokat. Uh-huh. Tehát ha úgy tetszik, diagramokat készítenek arról, tehát mondok csak egy példát, egy szervezet, akit én elég jól ismerek, és akikkel több interjút készítettem, és sokat találkoztunk, ez a Center for Urban Pedagogy, a városi pedagógia, központa városi pedagógiáért. Ez egy olyan közösség, aminek a legfontosabb feladata az az, hogy vizualizál városi folyamatokat, például azt, hogy egy olyan banális dolog, hogy mi történik a szeméttel, tehát mi a szemétnek az útja a városban, amit most én valamennyire pedig kellene értenem hozzá, én nagyon kevéssé látok el Budapesten, hogy mi történik az én szemetemmel, honnan jön, hova megy pontosan. Ez a munka, ez pontosan arról szól, hogy pontosan lássuk meg, hogy mi történik a szemét, mi történik a vízzel, honnan jön, hova megy, mi történik mondjuk az illegális, azokkal, akiknek nincs papírja, ők hogyan tudnak részt venni a városi gazdaságban, mi történik az utcai járósokkal, mik a jogaik, mik a lehetőségeik.
Tehát a transzparenciát, az
átláthatóságot. Pontosan, tehát hogy értsük meg, hogy hogyan működik a város, értsük meg, mik a mi jogaink benne, tehát mi az, amit mondhat nekünk. Nyilván Budapesten ma szerintem se az állampolgárok, se az önkormányzatok nem annyira tudják, hogy kinek mik a jogaik, vagy hogy az állampolgárok tudják is, néha az önkormányzatok egyszerűen így nekik is újdonság, hogy egy állampolgár előáll egy ilyen, mondjuk egy olyan igényel, amit az önkormányzat nem lát legitimnek.
Ez a Civil Rádió az FM 98-on, a Demokrácia Most című műsormai vendége Polyák Levente. Urbanisztikáról, pontosabban városokról, a városi működése egy saját összeletéről beszélgettünk az elmúlt 3-4 órában, főként arról, hogy a helyi lakosság hogyan kap ahhoz eszközöket, vagy hogyan szerez magának eszközöket, itt már különböző viszonylatokról van szó, hogy részt vegyen, beleszóljon a város tervezésébe, a városi életbe. A civil szervezetek milyen erős és milyen szakmai jellegű érvelési lehetőséget kapnak, és ha jól értettem, akkor azt mondtad, hogy ezek a civil szervezeteknek egy része, nyilván van, gondolom most erről mi nem beszéltünk, akik lokális, helyi szinten mindenféle aktuális problémákkal foglalkoznak, de hogy nagyon sok olyan van, amelyik a város működtetéssel, építéssel, tervezéssel kapcsolatos szakmai problémákat segít becsatornázni, szakmaivá tenni és közvetíteni a hivatal, a döntéshozók felé. Tehát sokszor nem közvetlenül az érintett civilek, hanem az ő általuk megbízott felhatalmazottak vannak. Fél mondatokat váltottunk itt a zene alatt arról, hogy te aztán a közelmúltban Párizsban is voltál, és azt kezdted mondani, hogy Párizs azért nem olyan, mint New York. Mi az alapvető, eszenciális, a fogalmazom, mi a legszorosabb különbség a kettő között ebben a tekintetben?
Hát jó sok különbség van, szerencsére. Most. Minden értelemben. Párizs magam egy jóléti állam, egy volt jóléti államnak egy még mindig jóléti városa, ami rengeteget, sokkal többet ad a lakóinak, mint mondjuk New York városa. Uh-huh. Tehát ott egy sokkal erősebb szociális háló van, ezzel összefüggésben a civil társadalomnak is más szerep jut. Tehát Párizsban alapvetően sokkal kevesebb olyan komoly probléma van, mint New Yorkban. Ugyanakkor persze választási periódustól ott is látszik, hogy vagy választási periódusonként látszik, hogy mondjuk a város ez egy más-más attitűddel viszonyul a civil szférához. Mondjuk amit 2001 óta láthatunk, mióta az aktuális polgármester van hatályon, egy sokkal nagyobb nyitottság a civilek felé. Maga a mostani polgármester is valamilyen módon egy végülis a civil életből jött, tehát párthoz tartozik, de mégis van olyan civil múltja, aktivista múltja lehet mondani. És kevésbé szakmai jellegű a párizsi civil társadalom, tehát egyáltalán nem olyan, mondjuk olyan önálló, saját személyzettel, tehát fizetett személyzettel rendelkező szervezetekről van szó, mint New Yorkban. New Yorkban sokkal inkább ezek ilyen szakmai orientáltságú szakértők, vagy építészek, vagy várostervezők, akik fizetést kapnak általában ezekben a civil szervezetekben, vagy egy részig fizetést kap. Párizsban ez sokkal kevésbé professzionalizált.
Hát arra gondoljunk, hogy sokkal inkább primér érdekeket visznek be egy ilyen alkú folyamatba, tehát, hogy nem tudják megfogalmazni, csak elmondják, hogy mi az, ami zavarja őket, vagy mi az, amit máshogy szeretnének.
De inkább, tehát kevesebb mondjuk olyan szervezet, akik általánosan mindenre, ami Párizsban történik, mindent véleményeznének, mindenhol a saját nézőpontjukat próbálnak érvényesíteni, tehát sokkal inkább egyes konfliktusokhoz, egyes helyzetekhez kapcsolódó szervezetek jönnek létre, és adott esetben el is tűnnek, amikor ezek az ügyek elvesztik a létjogosultságukat. Ez nem jelenti azt, hogy mondjuk az elmúlt 5-6 évben volt több nagy olyan mondjuk konfliktus, ahol nagyon sok különböző vélemény fogalmazódott meg egy-egy projekttel kapcsolatban. Ilyen projekt például a Rivgos, nagyon kelet Párizsnak egy nagyon nagy fejlesztése a Nemzeti Könyvtár körül, vagy a Leálnak az újra tervezése.
Ez a csarnok, vagy piac.
Igen, ami egykor egy piac volt, aztán most egy bevásárlóközpont gyakorlatilag, de ugyanakkor meg a városnak a közlekedési központja, és gyakorlatilag az egész régiónak a középpontja. Tehát ezek olyan ügyek, ahol az egyes szervezetek, akik időközben tényleg egy különleges szakértelemre tettek szert, és a saját kapcsolataikat, saját szakmai hátterüket használva tényleg ilyen városi ügyek szakértőivel léptek elő. De ők ezekben az esetekben elkezdtek más ügyeken is dolgozni, hálózatra léptek, egymással eszmét cseréltek, tehát itt elkezdett egy-egy szervezet nem csak a saját kis helyszínével foglalkozni, hanem más helyekre is Én is tanácsokat adni.
Már akkor két ilyen erős, egymástól is eltérő milliót a civil társadalom és a részvétel szempontjából két területet is említettünk, akkor nyugodtan eljöhetünk a harmadikra, Magyarországra és talán Budapestre, ahonnan a beszélgetésünk is indult. És nincsen annyi időnk, hogy nagyon részleteibe menjünk, de hogy látod te, hogy hát egyrészt mennyire ismered, nyilván akár hosszabb ideig külföldön is voltál, de azért kapcsolatod volt az itthoni viszonyokkal, és tudom, hogy előtte eléggé érdeklődően, vagy talán aktívan veszel részt az itteni viszonyokban. Hogy látod te az itteni városirányítást, városvezetést és ebben a civilek vagy a részvételnek a lehetőségét?
Hát alapvetően azt hiszem, hogy az elmúlt egy-két évben van egy olyan diskurzus a városhez a részéről, hogy elviekben szeretne nyilvánossá tenni folyamatokat, tehát mondjuk a kezdve a városházi beszélgetésektől, ami 4-5 éve talán zajlik, vagy zajlott, nem tudom, ahol szó egy-egy projektről, egy-egy tervről nyilvánosan beszélgetni. Utána voltak ilyen kvázi közösségi részvételi próbálkozások.
Tehát maga, mit jelent ez a kvázi?
Kvázi, tehát maga, mondjuk nézzük meg például, mondjuk amikor ez az említett New York-i szervezet Budapestre látogatott, a Project for Public Spaces.
Igen.
Tehát ők azért jöttek Budapestre, hogy valamilyen szinten átadjanak módszereket, hogy hogyan lehet mondjuk közösségi inputtal, részvétellel tereket tervezni. Nagyon egyszerű ügy. Na most ezt, amikor a Studio Metropolitan fogadta ezt a szervezetet, és a Hunyadi térre, úgy emlékszem, Hunyadi térre kiírt egy ilyen közösségi tervezési szeánszot, amiket én utána hallottam a résztvevőktől, az volt, hogy nem tisztelte őket a Studio Metropolitan.
Az amerikai résztvevőkre?
Nem, hanem a magyar résztvevőket. Nem tisztelte őket, bizonyos véleményekre azt mondta, hogy ez hülyesség, ezt nem lehet megcsinálni, tehát abszolút a dialógusnak a nyoma se volt jelen. Tehát lehet csinálni olyan közösségi tervezési szeánszokat, ami kifele úgy néz ki, tehát lehet, hogy
trendi,
abszolút EU normáknak megfelel, törvényben előírtaknak megfelel, bizonyos pontig, hogyha nincsenek kötelezettségek a szervező részéről, de amíg effektíven nem jelentenek semmilyen fajta részvételt. Tehát én azt gondolom, hogy ma ráadásul pedig ugye ez az egész az információ kérdése, tehát az urbanisztikai kultúra, egy általános urbanisztikai kultúrához nagyon fontos az, hogy rengeteg információ elérhető legyen, hogy pontosan a korábban látott pedagógiai folyamatok létezzenek, pedagógiai felületek létezzenek. Nem célunk az szerintem, hogy különböző önvédelmi magatartásokat hozzunk létre a lakosságban. Tehát, hogy mindenki a saját ez a not in my backyard, tehát mindenki a saját egyénre lebontott érdekeit vége, hanem az a célunk, hogy mindenki megértse valamilyen szinten a nagyon kontextust, és úgy tudjon véleményt nyilvánítani.
Ez egy nagyon komplikált dolog, hiszen amikor egy közmeghallgatáson, vagy amikor a lakosság érdekek megfogalmazódnak, pláne ott, ahol mondod, hogy nincs még ez a hálózatosodás, nincs a többiek érdeke még kimunkálva, éppen, hogy ott tart a civilek kezdeményezés, hogy a saját érdekeit kezdi megtanulni, megfogalmazni, hát ugye nagyon sokféle érdek jön össze, és ezek között, akik egy ilyen tervezést vezetnek, most egy kicsit az ördög ügyvédjeként azt mondom, hogy könnyen az történhet, hogy azokat az elemeket emelik ki, ami számára kedvező, hiszen a jelenlévők egymás érdekharcait, egymás érveit ki is tudják oltani. Tehát ez az általad említett példával a Hunyadi tér kapcsán az is történt, hogy az ügynökségek és a szakmai szerveződések nagyon erős csorbát szenvedett az ő tekintélyük, nem csak az érintetti a Studio Metropolitani, hanem mása is, mert állandóan, tehát egyre erőteljesebbé válik a civilekben, amennyire én ezt érzékelem, a bizalmatlanság, hogy nincs-e valami hátsó szándék, nincs előre lezsírozva, nincs előre kitalálva a terv, csak velünk le akarják játszani, ezt alibizni. Tehát ez egy még ki sem alakult az igazi technikája és tudása az egyeztetésnek, és már ezzel kapcsolatos nagyon komoly félelmek és bizalmatlanság fejlődött ki.
Tehát amit én mindenhol láttam, hogy ez végtelenül fontos, hogy a szabályok az elején tisztázva legyenek. Tehát legyen kimondva, hogy ez a dolog csak így lehet. Tehát ez a dolog már így van, mert már építik. itt még van beleszólási jog. Mm. És hogyha az nem tetszik a cégnek, hogy azt már építik, akkor annak kell neki menni, más eszközökkel. De nincs értelme bábszínházat játszani. Mm-hmm. Senkinek is arra ideje, hogy olyan szeánszokon vegyen részt, aminek semmi eredménye.
De hát ez egy stratégia is, hogy minél előbb valamilyen módon olyan helyzetbe próbálják hozni a beruházásokat és ezeket az építéseket, hogy utána már a visszacsinálás látszólag lehetetlen.
Igen, ez igaz, igen.
A párizsi és akár az amerikai tapasztalatokban látsz-e arra vonatkozólag valami garanciát vagy biztosítást, hogy valóban megfelelő korai pillanatban történik a lakosság bevonása, tehát amikor még nincsenek eldőlt tervek, vagy nem arról van szó, hogy már megépítették a házvázát, és most kettő emeletet le kellene szedni, mert ez elég reménytelen harc, bár van, aki ennek is neki megy.
Csak az, hogy a törvényhozásban nincsenek beépítve ilyen garanciák, esetenként mondjuk Párizsban lehet látni, hogyha a város tényleg komolyan gondolja a konzultációt, akkor tényleg létrehoz egy olyan struktúrát, amiben az a nulladik pillanattól fogva zajlik a konzultáció. New Yorkban pedig azt látjuk, hogy a maga a nyilvánosság és a célszél annyira erős, hogy észreveszi azt, hogyha valami történik, tud a tervekről, és az első pillanattól fogva ott van, rajta van a terven, és kinyilvánítja a véleményét.
A politikusoknak van ebben érdeke, vagy van? Tehát nekik ez üzlet, biznisz, vagy nekik ez fontos tud lenni? Tehát akik a döntéshozók, most arra gondolok, mert eddig beszéltünk a civilekről, és azokról az alkalmazottakról, akik nem annyira döntést hoznak, mint inkább megszervezik a szakmai hátterét.
Ezeknek. Hát ugye ezt látjuk, hogy főleg, hogy ezek a kampányok valamilyen szinten a választások előtt begyorsulnak és intenzívé válnak. Mindig megvan a veszély annak, hogy egy politikus hát a saját választói körét próbálja bevíteni azzal, hogy a részvételt a saját ügyévé teszi. Na most szerintem New Yorkban viszonylag pártfüggetlen a városi politika anyagban, hogy az, hogy valaki demokrata, az ott túl sokat nem vár. Tehát eléggé pártfüggetlen és személyfüggő a politika szerintem. Magyarországon viszont szerintem ez egy óriási veszély, amit mindenképpen az egész civil szélnek el kell kerülni, hogy nehogy a pártpolitika hálóiba kerüljön.
Igen, bár gyakran azt szokták mondani, hogy jobb, hogyha amikor már ilyen politikához kapcsolódó érdek jön, hogy jobb, hogyha a civilek ebben nem vesznek részt, de hát ha kivonulnak innen, akkor még inkább azoknak az érveknek, tehát kiürül egy tér, egy elképzelt tér, ahol a civilek is érvelnek, meg a politikusok, tehát azok, akik nyugodtabb, visszafogottabb, vérmérsékletűek, azok van a helyeken, amikor már találkozás van a politikai szférával, onnan féltik, és megpróbálják visszahúzni a civileket.
Ez, amit én mondok, az nem jelenti azt, hogy ne kellene, mondjuk, ugye jövőre választások vannak, ne kellene mondjuk az önkormányzati választásokon konkrét programpontokkal ott megfogalmaztatni a jelöltekkel, ne kelljen programpontokkal szembesíteni őket, ne kelljen javaslatokat megfogalmazni. A lényeg az, hogy a programokat el kell tudni választani a párt profiltól.
Köszönöm szépen, ennyi fért ebbe a rövid órába ma. Csolyák Levente volt a vendégünk, nem ígérem, hogy nem hívunk el máskor is, mert egy csomó izgalmas dolog csak fölvetődött, amit aztán később még jó lenne esetleg tovább beszélni. A Demokrácia Most mai műsorában az urbanisztikáról, a városépítészetről, leginkább ezen belül is a lakosság, a helyi közösség részvételéről beszélgettünk. Maradjanak velünk, ez itt a Civil Rádió, néhány perc múlva kezdődik a Filagória, a Védett Közösségi Tér című műsor. Mára elbúcsúzunk, a mai műsor szerkesztői Sain Mátyás és Péterfi Ferenc voltunk. I could not hold on to her very long, so I cut off.